Sébastien Dubé átiratában. Előadta Martin Fröst klarinéton, Sébastien Dubé nagybőgőn. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Martin Fröst játszott klarinéton. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. További kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Évfordulók.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Háromrészes minisorozatunk harmadik része következik ma, amelyben a 120 éve 1906. április 9-én született Doráti Antal zeneszerző karmester emlékét idézzük. A felvételek, amelyekből az epizódokban részleteket mutatunk, 1980-ban a karmester zürichi otthonában készültek, és a következő évben Doráti Antal 75. születésnapja tiszteletére hallhatta először a magyar közönség. A rádióműsort aztán hazai koncertek követték, és megjelent a dirigens életrajzi kötetének magyar fordítása is. Híd volt ez a rádiósorozat, amelynek segítségével a zeneszerző karmester és magyarországi közönsége újra egymásra találhatott. Sorozatunk első részében Doráti Antal Kodályról őrzött emlékeit idézte, a mai műsorban pedig a Bartók Béla iránt érzett mélységes tiszteletének történeteivel mesél saját életéről is. Doráti Antal hangját halljuk.
1925-ben elvégezve az akadémiát az Operaházhoz kerültem. 4 évet töltöttem ott. Ennek az időnek magyar zenetörténeti tetőpontja Kodály Hári Jánosának előadása volt. Mély pontja pedig Bartók csodálatos mandarinjának elő nem adása. Ez nem az Operaház vezetőségén múlott, hanem a felettes hatóságokon. Tudva lévő, hogy a csodálatos mandarin színre hozatala szövegkönyve miatt igen nehezen elhárítható akadályokba ütközött. A hatóságok akkoriban nem tűrték az ilyen erotikus témák színrevitelét. Hogy a mandarin mélységes emberi problémákat is visz a színpadra, azt senki sem vette figyelembe. Amikor 1925-ben Radnai Miklós lett az Operaház igazgatója, új szelek kezdtek fújdogálni. Radnai addig ment a merészségben, hogy komolyan tervbe vette a mandarin operaházi bemutatóját. Ott volt persze a libretto, mint fő akadály. Megpróbálták a pornografikus jeleneteket átdolgozni. El nem képzelhetem, hogy hogyan, ám erről Bartók hallani sem akart. Vagy előadják a darabot úgy, ahogy megírta, vagy egyáltalában ne adják elő. Radnai a zene erejével és értékével akarta meggyőzni azokat, akiktől a végső döntés függött. Így jutott arra a gondolatra, hogy a teljes művet négykezes zongora kivonatként eljátszatja az illető bizottságnak. Az egyik szólam eljátszására Bartókot magát kérte föl, aki igent mondott, és második játékosnak, alig hittem a fülemnek, engem jelölt ki. Ekkor lettem én Bartók harmadik és negyedik keze egy rövid időre. Magamon kívül voltam az örömtől és megtiszteltetéstől. Néhány napi lázas gyakorlás következett egyedül, majd 3-4 átjátszás Bartókkal, mielőtt leültünk volna az Operaház igazgatói szobájában lévő meglehetősen rozog a zongorához. Bartók játszotta a basszus részt, én a diszkantot. Ő kívánta így, valószínűleg arra gondolva, hogy a basszussal jobban diktálhatja a tempót és tarthatja együtt a két játékost. Az együtttartásra alig volt szükség. Minden idegszállammal ügyeltem Bartók játékának legkisebb árnyalatára, és úgy simultam hozzá, mint kesztyű a kézhez. A vállalkozás egyetlen nyertese sajnos én maradtam, mert az az élmény, hogy egy hangszeren játszhattam Bartókkal, egész életemre gazdaggá tett. A várt eredmény azonban elmaradt. Néhány nap múlva Radnai közölte, hogy a felsőbb hatóságok nem hagyták jóvá a csodálatos mandarin előadását. Az 1920-as évek vége felé indult karmesteri pályám. Főként operakarmesterként tevékenykedtem akkoriban, de felléptem már a hangversenypódiumon is. Tüstént hozzákezdtem 1923-ban született elhatározásom valóra váltásához. Alig volt olyan hangversenyem, amelyen ne szerepelt volna Bartók mű. A két kép, a táncszvit és a csodálatos mandarin szvit voltak első darabjai Bartók repertoáromnak, melyen azóta fokozatosan Bartók valamennyi zenekari műve megjelent.
A bevezetés részletét hallottuk Bartók Béla a Csodálatos Mandarin szvittjéből, a Chicagói Szimfonikus Zenekart vezényelte Doráti Antal, akinek gondolataival most a Bartókhoz kapcsolódó budapesti emlékek után ugrunk egy nagyot az időben és térben.
Művei körülvettek, vele magával azonban csak akkor találkoztam személyesen, amikor 1940-ben Amerikába érkezett. Kettőnknek tanár-tanítvány viszonyán az eltelt idő keveset változtatott. Én, mint addig is tanár úrnak szólítottam, ő engem továbbra is a keresztnevemen. Ez így is maradt. Változás annyiban történt, hogy találkozásaink személyesekké váltak. Barátságnak alig lehetett nevezni ezt az akkor kialakult kapcsolatot, már csak a korkülönbség miatt sem. Főként azonban a mély tisztelet miatt, melyel iránta viseltettem, kapcsolatunk mindazonáltal igen szívélyes volt. Ha nem is voltunk egymás mindennapos vendégei, a körülményekhez képest sűrűn találkoztunk. Manhattan 82. utcájának keleti végén laktam akkoriban, nem messze a Metropolitan Múzeumtól. Bartók és felesége jó néhányszor voltak vendégeink ottan. Komplex természetű ember volt, enyhén szólva. Alig engedett valakit közel magához, mégsem volt remete típus. Keveset beszélt, de sem szótlannak, sem szófukarnak nem lehetett mondani. Beszédje, akár csak kézírása, a legkisebb hangsúlyig vagy vonalig érthető világos volt. Bartók, mint csevegő, anekdota elbeszélő, elképzelhetetlen volt. Nagy ritkán megtörtént, hogy el akarta mondani életének egy-egy régen átélt epizódját. Érdekes és igazán megható volt ilyenkor, hogy már maga az esemény is, ami eszébe jutott, rendszerint teljesen alkalmatlan volt arra, hogy bármi egy kis történetet lehessen szőni belőle. Például egyszer megkísérelte elbeszélni, hogy az első hegedű zongora szonátájának egyik előadása alkalmával, amikor ő maga is Waldbauer Imre játszották, Waldbauer jó előre letette a zongorára a szordinóját, amelyet a második tételben használnia kellett. Amikor azonban közeledett a pillanat, hogy kézbe vegye, oda se nézett. Mi lesz ebből, gondolta magában Bartók, végül azonban Waldbauer mégiscsak felvette a zongoráról a szordinót idejében. Na már most képzeljük el ezt a meglehetősen szerény cselekményű történetet Bartóki előadásban leegyszerűsítve, minden felesleges cikornyától megfosztva, és megkapjuk a kozőr Bartók megható képét.
Thank you.
Bartók első hegedű zongora szonátájából hallottunk részletet, Yehudi Menuhin hegedűn, Hepcibe Menuhin zongorán játszott. Mai műsorunkban a 120 éve született Doráti Antal karmesterrel 1980-ban készült rádiófelvételek részleteit hallgatjuk. A mester ebben az epizódban a Bartókhoz kapcsolódó emlékeit idézi fel.
Egy este vacsora vendégünk volt feleségével együtt. Szokatlan módon vagy 3/4 órát késett. Megérkezésekor bocsánatot kért a késésért, de én a szavába vágtam. Nem tesz semmit, tanárul. Tudom, hogy ilyen esős estén órákig kell várni a taxira. Nagy szemeiből különös irónia sugárzott, amikor kis szünet után sápadtan így helyesbített. Az autóbuszra. Rettenetesen elszégyeltem magam, hogy én a taknyos semmire kellő, az autó-taxi régiókban gondolkodtam, míg ő a mester, példaképem és eszményem az autóbusz világában él. Ezt soha nem tudtam jóvá tenni. Azon az estén egyébként Bartók igen jókedvű volt. Kiadójának, a londoni Booz & Hawkes cégnek személyzeti ügyeiről mondott el egyes részleteket, és komoly aggodalmamra két Bloody Maryt hajtott fel. Saját kívánságára, mert én tiszta paradicsom lénél erősebb itallal nem mertem kínálni. Már akkor tájt sokat gyengélkedett, de senki nem ismerte föl ennek közelebbi okát. Bartók szerénysége nehéz súllyal nehezedett kortársaira, különösen közelebbi környezetére. Éhezni hagytuk őt ez a lesújtó vád. Nem teljesen igazságos. Sokszor és sokan próbáltak segíteni neki, ezt azonban büszkesége úgy szólván mindig lehetetlené tette. Fájdalmas gondolat, hogy Bartók, ha nem 64, hanem 75 évig él, utolsó éveit kényelemben és jó módban tölthette volna. Ilyen rövid idő választotta csak el zenéjének világra szóló diadalától. Saját műveiről alig-alig beszélt. Műveinek előadására elment, ha hívták, de véleményt nem adott róla. Akkoriban New York azóta megszűnt kitűnő rádió zenekaraival adtam elő őket. Gyakran jelen volt, próbára szívesebben jött, mint előadásra. Nagy nehezen sikerült megértetnem vele, hogy bírálatával nagy szolgálatot tenne nekem, és sokat használna művei eljövendő előadásainak is. Így aztán néha mondott is valamit. Kissé gyorsabban képzeltem, ilyesféléket mondott. Kevés úgyszorán kierőszakolt lakonikus utasításaiból mindazonáltal sokat tanultam. Megemlítendő még a korszakból Bartók megismerkedése Yehudi Menuhinnal, és ennek az ismeretségnek a majdnem barátságig való kivirágzása. Menuhin közeledésében annyi részem volt, hogy általam ismerte meg Bartók zenéjét, ami új világot tárt föl előtte. Menuhin úgy szóval első hallásra, sőt, első látásra átérezte Bartók zenéjét. Szólóhegedűre írt új művet rendelt Bartóknál. E megrendelés eredménye a páratlan szonáta, amely közvetlen és egyedül méltó utóda Bach partitáinak. Jelen voltam, amikor a hegedűs először játszotta el a szerzőnek az új darabot. Menuhin saját szavai szerint a mű még nyers volt a keze alatt, az előadás azonban már is elsőrendű volt. Bartókra is mély benyomást tett a teljesítmény. Menuhin egyetlen egy négyes hangzat megkönnyítését kérte. Bartók úr megengedni, hogy ezt az akkordot mindjárt meg is mutatta, egy más változatban, más fekvésben játszom. Bartók sokáig gondolkodott, majd halkan, szelíden így szólt: nem. A Carnegie Hallbeli bemutatón a mű hatalmas, lelkes sikert aratott. Bartók felállva páholyában megindultan hajlongott. Kommentárja ez volt: ja, ha minden zeneszerzőnek ilyen művészek mutatnák be a műveit. Thank you.
Bartók Béla szólószonátájának második fúgatétele szólt, Jehudi Menuhin hegedült.
Bartók egyetlen művet hagyott hátra teljességében felvázolva, a Brácsa versenyt, amelynek szólószólamat elkészült. Zenekari része azonban vázlatban maradt. Ez a munka Serli Tiborra maradt. A bemutató vezénylésének feladata én rám hárult. Különös módon ez az egyetlen Bartók mű, amelynek első előadását dirigáltam. Bartóknak az a műve, amely számára a döntő világsikert meghozta, a zenekari koncertó volt, az ifjúkori első suite óta a legterjedelmesebb zenekari műve. Talán nem sokan tudják, hogy a koncertó első kezdeményezője egy másik magyar muzsikus volt, Szigeti József. Ő beszélte rá Kuszewiczkit, hogy bízza meg Bartókot egy új mű írásával. Az is igaz viszont, hogy nem volt szükség hosszas rábeszélésre. Kuszewiczki azonnal felkapta a gondolatot és hamarosan érintkezésbe léptett Bartókkal. Úgy hallottam, ugyanaz nap, mint hogy Szigeti szólt neki. A világ még ma sem tudja, mekkora örökségnek jutott birtokába. Alig, hogy elkészült a koncertó, az a szerencse ért, hogy alaposan megismerhettem. Bartók és kiadója azzal az ötlettel álltak elő, hogy a mű színpadi, mimikai vagy balettszerű interpretációra is alkalmas. Ez nyilvánvalóan a kiadó ötlete volt, azt a célt szolgálta volna, hogy általa Bartóknak több jövedelmet biztosítson. Érdekes módon Bartók nem ellenkezett. Ez azt jelenti, hogy ő is látott lehetőséget a mű színpadi felhasználására. Magam nem osztottam ezt a véleményt, de megértettem a kiadó célját, és meggyőződésem ellenére segítségére siettem. Még egy libretto gondolatát is kipréseltem tiltakozó agyamból, egy bibliai jeleneteket feldolgozó népies jellegű történettel, vagy inkább annak vázlatával álltam elő. Sikerrel is jártam, a balettszerződést és a vele járó jogdíj előleget megszereztem. A koncertó volt az a Bartók mű, amelyről a legtöbbször és a legtöbbet beszéltem vele. A negyedik tétel titkát, a megszakított intermezzo megszakításának rejtett jelentőségét úgy szintén elmondta bizalmasan, kérve, hogy senkinek ne mondjam el, amíg ő él. Így is történt. Sajnos nem kellett túl sokáig hallgatnom. Hogy a megszakító dallam paródiája valaminek, az nyilvánvaló. Azt hittem, hogy Lehár Víg özvegyét figuráztak ki. Bartók kinevetett ezért. Azután, kis benső tusa után előárulta, hogy Sosztakovics Leningrádi szimfóniájának egy melódiáját tűzte Tolla hegyére. Ez a szimfónia az időtájt igen népszerű volt Amerikában. Bartók szerint az elismerés felülmúlta a mű érdemeit. Ez megharagította. Különösen a saját, a kevésbé elismert műveivel való kézenfekvő összehasonlítás révén. Haragjának e tételben adott kifejezést. Kiadtam a mérgemet, így mondta szó szerint. Utoljára élete utolsó születése napján New Yorkban láttam Bartókot. Kis kétszobás lakásán látogattam meg. Néhány könyvet vittem ajándékba. Havannában hangversenyeztem, amikor hírét vettem Bartók halálának. Azon az estén nem volt Bartók mű a műsoron. Beethoven Eroica szimfóniát játszottuk. Néhány szóban közöltem a közönséggel, hogy előadásunkat Bartók emlékének ajánlom. Nagyon egyedül voltam, és nagyon szomorú. Bevallom, hogy muzsikánk Bartók szellemének való ajánlása inkább a magam vigasztalására szolgált, mint egyébre. Nem vártam, hogy ez bármilyen hatást tesz majd a havannai közönségre. De nem így történt. Az Eroica elhangzása után halálos csönd volt a teremben, majd a publikum egy emberként felállt a helyéről, és mozdulatlan maradt, míg le nem léptem a pódiumról, megadva ezzel az Ite missa est jelét. Már szembefordultam a közönséggel, csak homályos körvonalakat láttam a könnyektől, amiket resteltem letörülni.
Thank you.
Bartók Béla koncertójának negyedik tételét, a megszakított közjátékot hallottuk, amiről beszélt is Doráti Antal. A karmester a Magyar Állami Hangversenyzenekart vezényelte. Háromrészes minisorozatunkban a 120 éve született Doráti Antal zeneszerző karmester mesélt életéről egy 1980-ban készült rádiófelvétel részleteiben. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hírek következnek.